Isten igéjét a korintusi, Pál apostol korintusi gyülekezethez írott első leveléből olvasom. Két fejezetet, a 12. és a 13. fejezetet. A lelki ajándékokra nézve pedig nem szeretném, testvéreim, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vonzott valami benneteket a néma báványokhoz. Ezért tudtatokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szent Lélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert van, aki a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Az egyik ember ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta. Van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólást, vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk. Akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így már sok tagja van, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem. Vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg. A test gyengébbeknek látszó tagjai nagyon is szükségesek, és amelyek a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. A becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És ha itt szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká tett az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Aztán adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, gyámorításra, vezetésre, nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok? Mindnyájan próféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatévő erő? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni? De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok, és szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Hosszú a textus, hosszú lesz az ige hirdetés. Hosszú lesz az Isten tisztelet. Aki szalad, most szaladjon. Egy újabb, nagyobb egységhez érkeztünk el a korintusi levélben. Ez a egység a 12., 13. és 14. fejezet, és így kezdi ezt Pál apostol, a lelki ajándékokra nézve pedig. A lelki ajándékoknak, vagy kegyelmi ajándékoknak, vagy ahogy görög szóval használja, karizmáknak a gyülekezet közösségében való működését veszi szemügyre. És ez is az eddig a korintusi gyülekezettel kapcsolatban tárgyalt problémák fényében történik. Nagyon aktívak a korintusiak a lelki ajándékok gyakorlásában, de ez mindez kiskorú és megosztó módon történik. Az apostol tanítását, amit itt mond, tulajdonképpen visszatérhetünk egy versre a 8. fejezetre, és annak alapján foglalhatjuk össze, ott azt mondta Pál, 8. fejezet első versében, az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. És a 8. 10. fejezetben azt láttuk, hogy a báványáldozati húsra a kapcsolatban heteken át beszéltünk erről, hogy milyen módon tesz büszkévé az ismeret, akkor itt ebben a szakaszban azt látjuk, hogy mit mond arról Pál apostol, hogy a szeretet pedig épít. A 12. fejezetben az apostol a levél olvasói elé tárja, hogy hogyan kellene működnie a lelki ajándékoknak, a különböző tagoknak, hogyan kellene működnie egy egészséges, érett, felnőtt gyülekezetben. Ez az elmélet. A 13. fejezetben, amit olvastunk, azt mondja, hogy milyennek a szíve, milyennek az elmélet ideális működésnek a szíve, és azt mondja a szeretet, hogy aztán a 14. fejezetben, amit most nem olvastam, csak hogy megkíméljelek benneteket, egészen konkrétan alkalmazza ezt a korintusi gyülekezetre és közösségre. Mi történik akkor, amikor összejönnek? Hogyan néz ez ki? Nyilván ebben nem mehetünk bele a részletekbe, ebbe a két nagy fejezetbe, úgyhogy csak a fő hangsúlyokat szeretném meghúzni, aztán jövő héten beszélünk még a 13. részről, illetve Laci erről fog még beszélni. De arról fogunk most beszélni ma, hogy hogyan illeszkedik be az egyén a Krisztus testébe. Hogyan születik olyan gyülekezet, amely szeretetben épül fel. És tulajdonképpen ezekkel a kérdésekkel visszatérünk a korábbi sorozathoz egy gondolat erejéig, de nem árt, ha emlékszünk, amikor a felnőtt gyülekezetről volt szó, mert pontosan arról beszél itt Pál, hogy mit jelent felnőtt gyülekezetként élni. Úgyhogy három dologról szeretnék beszélni, hogy hogyan lássuk a lelki ajándékok és a szeretet helyét a gyülekezetben. Az első, lássuk a kiskorú, az éretlen gyülekezet működését, a második, a nagykorú, az érett gyülekezet működése, és a harmadik, a szeretet, mint mindennek a szíve. Lelki ajándékok kezdi ezzel Pál apostol, és ezzel eljut a korintusiak egy fő témájához, ez a görög kifejezés itt, ez a pneumatikos, ez egy kulcsfontosságú dolog nekik, ők magukat nagyon lelkinek gondolják. Ez a csapat, ez a része a korintusi gyülekezetnek, ezek bölcsességben, ismeretben, lelki dolgokban nagyon-nagyon előre haradottnak tartják magukat. Nagyon-nagyon rénenek az istentiszteletek, és ezekbe élnek, és átélik mindezt, és ez az ő témájuk. És Pál már az első fejezetben mondja, hogy gazdagok vagytok, mondja a korintusiaknak, mindenféle lelki ajándékkal, ismerettel, az is egy ajándék, a gnózis, mindezzel gazdagok vagytok, de azt fogja mondani, hogy de közben hihetetlenül kiskorúan éltek ezzel. Egyrészt, mert mint más mentén itt is viszálykozás és széthúzás van közöttetek, másrészt, mert önmagáért való ez a dolog. Úgy tűnik ez, hogy a korintusi gyülekezetben, amikor összejönnek, akkor ugye egy istentiszteletre, ahol működnek a lelki ajándékok, van, aki egy üzenetet ad át Istentől, egy proféciában. Vannak, akik nyelveken imádkoznak az egyik sarokban. Vannak, akik magyarázzák, vagy nem magyarázzák a másikban. Van, akik a hitről beszélnek, vagy a gyógyításnak az erőiről, és összejön a gyülekezet, és úgy tűnik, hogy nem működik ez valami Isten szerint való rend alapján, hanem sokkal inkább olyan ez, mint egy versenypálya, ahol mindenki domborít. Figyeljetek, hogy én mit tudok. És minél jobban domborítasz, annál jobban lenézed a többit, mert ők még nem jutottak el erre a lelki szintre. Ez a probléma Korintusban. Működnek az ajándékok, csak nagyon kiskorú, nagyon önző módon, és ezért széthúzás van, és lenézik azokat, akik kisebbek és kevesebbek. De közben értitek, azt gondolják, akik a lelki elit, ezek az elitisták, hogy mi vagyunk a lelki csúcs. És ezért nagyon kemény, ahogy Pál kezdi, figyeljetek ennek a fényében. Hát a lelki ajándékokra nézve pedig nem szeretném, testvéreim, hogy tudatlanok lennétek. Ért? Azt hiszik, hogy mi vagyunk a csúcson. Hát... tudatlanok, majd most megtanítalak benneteket. Kemény szó. Ki akarlak vezetni benneteket, innen mondja. És aztán elkezdi. Tudjátok, amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vonzott valami titeket a néma báványokhoz. Visszautal a múltjukra. Ahonnan Jézus elhívta őket. És azt mondja ezt, hogy ismeritek pogánykoratokból, hogy van olyan spirituális tapasztalat, lelki átélés, ami magával ragad. Ami elsodor, amiben megélitek valami extatikus állapotot, de figyelj, azt is tudjátok, hogy ez nem tesz önmagába keresztényé. Valami vonzott titeket, ragadott titeket, vitt titeket a báványok jelenlét, ez nem tesz titeket keresztényé. És most Jézus követőjéként ugyanebben vagytok elfoglalva, de ez nagyon kiskorú és nagyon önmagáért való hozzáállás. Mert utána azt mondja Pál, nem az a lényeg, hogy milyen tapasztalatod van. Nem az a lényeg, hogy milyen spirituális élményeken mentél át, vagy mész át. Nem az a lényeg, hogy mennyire vagy elragadtatott, vagy nem elragadtatott állapotban, hanem az, hogy ebben az egészben az születik-e a szívetekben, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ami a korabeli hitvallás, és ami az összes gyülekezeti tag életében ugyanez. Úgyhogy olyan lelkiséggel találkozunk, most ez egy olyan alkalom, amikor kevesebbet mondok, mint amit leírtam, úgyhogy azért próbálkozom, úgyhogy el lehet majd olvasni. Itt például van egy baromi jó idézet, majd keressétek meg. Egy olyan de nem mondom most el, csak hogy keressétek meg. Egy olyan lelkiséggel találkozunk, ami egyrészt önmagáért való, másrészt egy olyan attitűd kapcsolódik hozzá, hogy másokat lenéz. És azt hiszem, hogy könnyű lenne ezt nekünk most valaki másnak a nyakába varni. Hol vannak ilyenek? Nézzünk körül. De a kérdés nekünk ugyanez, ma is, mi is, hogy mi milyen lelkülettel, szívvel vagyunk jelen Isten népében, valamint a gyülekezetünkben. Milyen tapasztalatok, lelki átélések, ajándékok vagy felismerések vannak esetleg az életünkben, amelyek hasonló módon önmagukért valóvá lettek nekünk. És amiatt lenézünk másokat. Két dologról szeretnék beszélni, egészen konkrétan, óvatosan, figyeljetek, megpróbálok jól fogalmazni, nem másokat kritizálni, viszont magunkat, meg a gyülekezetet figyelmeztetni. Két ilyen jelenségről szeretnék szólni, ahol azt gondolom, hogy ez a lelki elitizmus, ami ott volt a korintusiak egy részében, bennünket is elérhet és fenyegethet. Olyan dolgokról, amelyek számunkra, református keresztény számokra kihívást jelentenek. Az első hasonlítható a korintusi tapasztalathoz, a csodás, látványos lelki ajándékok kérdése, a Szentlélek ereje átéléséből fakadó nagy lelki élmény. Újra és újra megjelenik református körökben is, hogy valaki olyan számára addig nem ismert, vagy új módon tapasztalja meg Isten lelkét, akár egy karizmatikus közösségben, akár egy konferencián, hogy ennek a tapasztalatnak a fényében a meglévő közösségét, a korábbi Istennel való életét, lelkiségét, kegyességét egészen réginek látja. Egy annyira erőteljes, frissen kapott tűz jelenik meg az életében, hogy ennek a fényében a korábbit száraznak, fáradtnak értékeli. És úgy beszélek erről, nem úgy, mint aki kívül van, hanem úgy, mint aki belül van, aki újra és újra átéltem a Szentléleknek ezt az erejét, ezt a leszálló munkáját és a tüzét. Nem kritika. Ehhez kapcsolódhat, nem feltétlenül, de nem is ritkán, kiegyensúlyozatlan tanítás, általában azzal a hangsúllyal, hogyha valaki elég erősen hisz, akkor biztosan meggyógyul. Ha elég erős hittel parancsolunk a betegségnek, akkor azok eltűnnek. Ehhez kapcsolódik az a fajta gondolkodás, amit úgy is nevezhetünk, hogy hit a hitben, hogy a megvallott hitnek, vagy a kimondott szó erejének hangsúlyozása, Jézus uralmát, hatalmát, a Szentlélek erejének az azonnaliságát középpontba emeli, de olyan módon kizárólagosan, hogy könnyen megfeledkezik arról, hogy mi van, amikor nem történik gyógyulás. Mert nem az a baj, amikor történik, mi ebben a gyülekezetben hisszük, hogy történik. Minden Isten tisztelet után nagyon sok helyen imádkozunk, imádkozni akarunk, imádkozni fogunk gyógyulásért. Várjuk Isten kegyelmi ajándékát. Ugyanakkor, ha kizárólagossá válik ez az egész gondolkodásmód, nem tudjuk megérteni, hogy mit jelent, amikor Jézus a szenvedésen keresztül formálja az ő népét. Márpedig azon keresztül is formál. Nem kívülről beszélek, hogy kritizáljak, de azt is tudom, hogy ha valaki vagy egy közösség nem tudja helyére tenni ezt a nagy lelki élményt, akkor állandóan csúcsra kell, hogy járassa ezt a tapasztalatot. Értitek? Nem fér bele, hogy utána legyenek nehezebb, szárazabb időszakok. Csúcsra kell járatni ezt a tapasztalatot. És nem veszik észre, hogy egy idő után ez már nem az Isten szent lelkének a fuvallata, hanem az ember lelkének, pszichéjének az erőlködése, a lelkesedés. És nem veszik észre, hogy Jézus követése nem csak győzelem, hanem szenvedés is, nem csak lobogó tűz, hanem elkötelezett hűség is. Ez az egyik jelenség, amiben józanságra van szükségünk, miközben teljesen meg akarjuk nyitni magunkat a Szentlélek munkája előtt. De ez a józanság, ez egy vékony ég. De ez az egyik, ahol fenyegethet bennünket és fenyeget minket a lelki elitizmus. Hogy az újnak az erejében a régit semmisnek látjuk. A másik jelenség az, amelynek során protestáns közösségek katolikus, jobbára szemlélődő spiritualitás felé fordulnak. Ahogy hiszem, hogy karizmatikus közösségben, konferenciákon hiteles Szentlélektől való érintés születhet, amely után a tanításon és az érettségen múlik, hogy ezt hogyan tudja valaki integrálni a meglévő életébe, hitébe, gyülekezetébe, teológiájába, teológiai hagyományába. Ugyanúgy hiszem, hogy van mit tanulnunk és kóstolnunk, és most azt tudja, akit érint, akár az Ignáci, akár a szemlélődő hagyományról. És itt sem csak kívülről beszélek. Ugyanakkor a kérdés ugyanaz, mint az előző esetben, mély lelki tapasztalatot, újonnan forrásozó lelki életet nyerve, hogyan leszünk jelen a magunk közössége, a magunk gyülekezete, a magunk testvérei iránt. Mert ez a korintusi probléma. Különösen, ha a lelkiség vagy az imádság szintjeiről hallunk, és gondoljuk, hogy haladunk előre nyilván egy más teológiai hagyományban, hogyan helyezzük el ezt a saját teológiánkban, gyakorlatunkban, lelkiségünkben és kegyességünkben. Ez, ugyanúgy, mint az előző kérdés, a mi gyülekezetünknek is meghatározó kérdése lesz a következő hónapokban és években, mert a világ, a kereszténység ezekben az irányokban tájékozódik. Minél erőteljesebben fakad fel valami új, annál nagyobb kihívás, hogy hogyan ne legyünk kiskorúak, éretlenek, mint a korintusiak? Mi az éretlenség jele? Amiről beszéltünk, Az egyik látható jele, ha a máshol megkapott ajándék következtében a saját közösségünkről, a saját felekezetünkről egyre inkább csak kritikusan, keserűen és lenézően tudunk beszélni. Ez a jele annak, hogy egy lelkiségi megújulás nem szeretetben épít, hanem ismeretben felfúvalkodottá tesz. Ha utána, ennek nyomán a saját közösségünkről, egyházunkról, felekezetünkről csak kritikusan, lenézően és megvetően tudunk beszélni. Ez kiskorúság. Ezért érdemes ilyenkor belenézni a szívünkbe, nem lettünk-e büszkévé. Érdemes megvizsgálni, hogy mint szinte rákattanunk erre az újra, nem kizárólag önmagunk lelki épüléséért tesszük ezt. És nem azért, hogy a szeretetben ez építse az Isten népét, ott, ahova bennünket helyezett. Két jelenségre mutattam rá az éretlen kiskorú működéssel kapcsolatban, de hadd mondjam azt, hogy egy, nem ezt a két dolgot kritizálom önmagában, hanem az a kérdés, hogy mi hogyan viszonyulunk hozzá. Pál apostol nem azt mondja, hogy felejtsétek el a lelki ajándékokat. Nem tagadja, sőt, éljetek vele, csak éljetek vele jól. Gazdagodjatok, csak gazdagodjatok éretten és bölcsen. De bármilyen más jelenség ugyanebbe a csapdába vezethet minket, bármilyen új ismeret, egy új igehirdető felfedezése, egy új irányzat, egy új gyülekezetépítési módszer, bármi tehet bennünket önzővé, büszkévé és másokat lenézővé. Ezért a kérdés mindig az új ismeret, az új tapasztalat. Beépül-e, hogy szeretetben építsem, vagy pedig ismeret marad, olyan ismeret, ami felfúvalkodottá tesz. Mire hív az apostol, milyen választ ad másodszorra nagykorú érett gyülekezet működése? Hogyan szeretné Pál akkor rendbe rakni ezt a helyzetet a korintusiak tudatlanságát a lelkiekre nézve? Alapvetően egy dologról fogok most beszélni, egy metaforát, egy képet használ az apostol az egész 12. fejezetben, amiben az egymásra utaltságot fejezi ki, Krisztus teste. Ez a kép, hogy van egy test, aminek vannak tagjai, ez a korabeli világban teljesen ismert volt, ezt nem Pál találta ki. Ez egy akkor élő metafora volt, amit akár a politikai életre nézve is használtak, és magától értetődő ez a kép. Nem a testet a tagok alkotják, egy tag sem a teljes test önmagában, és a teljes test egyetlen tagot sem nélkülözhet az egészséges működéshez. És ezért azt mondja Pál, és nyilván ezzel megpróbálja ezt az elitista hozzáállást letörni, hogy amennyiben a gyülekezet Krisztus teste, akkor egy-egy lelki ajándék, illetve azzal élő személy egy-egy testrésznek felel meg. És nyilvánvaló, hogy ez hogyan korrigálja a korintusiak hozzáállását, akik azt mondják, hogy, vagy azt mondja nekik Pál, hogy hogyan gondolkodjátok, hogy nektek nincs szükségetek a többire. Ha a testbe gondolkodunk, te hogyan gondolod, hogy neked nincs szükséged a többire, hogy te elég vagy? De itt tovább mehetünk egy mélyebb kérdés felé. Mert ezt tudjuk, vagy ismerjük, vagy értjük. Ez egy ma működő kép. Miért olyan fontos ez Pálnak? Miért olyan fontos, hogy mindenkinek helye vagy szerepe van a gyülekezetben, mint egy tagnak a testben? Pusztán valamilyen demokratikus felfogás miatt mondja ezt? Sokkal többről van szó. Amikor Pál ezt a metaforát alkalmazza, és Krisztus testéről beszél, akkor nem véletlenszerűen választ egy illusztrációt, hanem sokkal többet mond el. Zsidó gondolkodóként valami csodálatosat mond el arról, hogy kik vagytok, mint gyülekezet. A korintusiaknak. Mit jelent, hogy Krisztus teste? Kezdjük az elején. Isten megteremti az embert, létrehívja a világot, elhelyezi benne az embert, Ádámot és Évát. Ádám és Éva az emberiség. Felruházva Istentől minden ajándékkal. Közösségben Istennel, közösségben egymással, otthon ebben a világban, megbízással, hogy mindazt létrehozza ebben a világban, amit Isten rábízott, alkosson, építsen, bontsa ki az Isten ajándékait. Az egész emberiség ott van ebben az első emberpárban. Aztán másodszor tudjuk jól, hogy mi történik ebben a helyzetben, hogy ez az emberpár nem tud Istenre figyelni, és Istennek engedelmeskedni, és fellázad Isten ellen. És amikor fellázadnak Isten ellen, elveszítik Istennel ezt a valóságos közösséget, elveszítik egymással ezt a békét és egységet, és minden megromlik, az egész teremtett világgal való közösségük, és bennük az egész emberiség elveszíti ezt a kezdeti paradicsomi, valóságosan paradicsomi állapotot. Az emberiség romlik meg. Törik meg, veszt el valamit, és utána Isten aztán azt cselekszi, hogy elkezdi ezt helyreállítani, és elhív egy embert, benne Ábrahámot, benne kiválaszt egy népet, és azt mondja ennek a népnek, hogy figyelj, ti lesztek ez az új emberiség, az én népem. Izrael, ahogy az én törvényem szerint éltek, megváltottalak benneteket, kiválasztottalak titeket, szerintem való módon éltek, bemutatjátok a világnak, hogy milyen is legyen ez az új emberiség, milyen is volt Istennek a kezdeti szándéka. Aztán tudjuk, hogy ez a nép sokszor kudarcot vall, és elkezdenek a proféták arról beszélni, hogy eljön majd itt az egy igazi, valóságos, tökéletes ember, a felkent, az uralkodó Jézus, akiben ott van az ember a maga teljességében. És utána Jézus létrehív egy közösséget, megváltja halála, feltámadása által, és a Szentlélek által létrehívja ezt a közösséget. És tudjátok, mit mond erről a közösségről Pál? Krisztus teste. Ti vagytok az új emberiség. Ti vagytok az a közösség Korintusban, amelynek az életében, amelynek a működésében. Meg kell mutatkoznia, meg kell látszódnia, hogy mi Isten szándéka az emberiséggel. Nem demokrácia, hanem abban, hogy hogyan működtök együtt, hogyan működnek a lelki ajándékok, hogyan vagytok együtt szeretetben, vagy éppen hogyan néztek le másokat, hogyan vagytok büszkék, és így tovább. Abban az kell, hogy megmutatkozzon, ami Istennek az eredeti szándéka az emberrel. Helyreállított, megváltott nép és közösség vagytok, Krisztus teste, és az új emberiségnek az előfutára, hogy rajtatok keresztül megismerjék mások Istent. A gyülekezet annak a helye, ahol ezt tanuljuk, ahol ezt éljük meg, hogy hogyan lehetünk olyan emberré, ahogyan Isten megálmodta az embert. És hadd térjek vissza Krisztus testének a képéhez, mert ha ez működik, ez ebben jelen van Krisztus gyógyító valósága. Miért? Mert az, aki magát fontosabbnak tartja ebben a testben, aki a maga sebzett és bűnös volt, amiatt azt hangsúlyozza, azt hajtja, hogy fontosabb legyek a közösségben. Micsoda felszabadulás neki azt hallani, nem kell neked a legfontosabbnak lenni. Nem kell neked elvinni az egészet a hátadon. Nem kell neked azt gondolni, hogy te vagy egyedül, vagy ti öten, akik ezt az egész Krisztus testet hordozzátok. Ott van a többi. Szabad lehetsz attól, hogy mindent neked kelljen csinálni. Micsoda felszabadulás. Micsoda gyógyulás. És a másik oldalról micsoda gyógyulás és felszabadulás annak, akinek nem az a sebzettsége és a problémája, hogy nekem kell mindig ott lenni, megoldani, önfeláldozni, elvinni az egészet a hátamon. Nem kell. Szabad vagy Krisztusban, vannak mások, szabad vagy. És micsoda gyógyulás és felszabadulás annak, akikben meg az hajt az életében, hogy én vagyok, aki semmire nem vagyok jó, én vagyok, aki gyenge vagyok, én vagyok, aki alkalmatlan vagyok, én vagyok, aki felesleges vagyok. És egyszer csak azt mondja Isten, hogy lennél az Krisztus testében ugyanolyan fontos vagy, mint bárki más, felemel és elkezd gyógyítani. És ha a gyülekezet működik, ha az ajándékok működnek, ha az egymással való szeretet közösség működik, akkor ez a gyógyulás mindkét irányba történik. Akinek az a baja, hogy mindig többnek kell magát gondolnia, az felszabadulhat, hogy nem, Krisztusban elég vagyok. Akinek az a baja, hogy én mindig kevés vagyok, én nem vagyok elég jó, én buta vagyok, nekem nincs elég. Ébresztő Krisztus adott neked sok-sok mindent használni, áldani, gyógyítani akar másokat rajtad keresztül. Ez a Krisztus teste. Végül azt mondja Pál, hát akkor hogyan? Akkor hogyan? Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat, és felolvastam a szeretet himnuszát. Van 5 percem egy igehirdetés harmadik pontjába, hogy lerendezem a szeretet himnuszát. Ugye, ami a világirodalom egyik gyöngyszeme, legalábbis a nyugati kultúrának az egyik gyöngyszeme, kibonthatatlan, megfejthetetlen gyönyörűség egyik oldalról, a másik oldalról halálra koptatott és unott minden, bocsánat, nem mondom ki ezt a szót, sok-sok esküvőm, ez megy, és már itt jön ki. És akkor ebben a helyzetben mit mondjak én a szeretett himnuszáról? De egy pár dolgot azért mégis hadd mondjak. Az első, amit el kell mondani a szeretett himnuszáról, hogy nem önmagában áll. Ha valamiért értelme volt ma itt lenni és felolvasni ezt a két fejezetet együtt, hogy végre ne önmagában csak a szeretett himnuszát halljuk valami szép esküvön, és könnyezzük meg, hogy milyen romantikus szépeket ír az apostol. Nem, felejtsétek el, ez ennek a levélnek a része a lelki ajándékok összefüggésében, a korintusi viszálykodás, a Krisztus testének a titka összefüggésében beszél Pál a szeretetről. Nem azért, hogy megható sorokat olvassunk, hanem azért, hogy megmutassa, hogy mi a keresztény gyülekezet együttélésének a szíve. És azt mondja, hogy nem más, minden lelkiség szíve, akár karizmatikus tűz, akár a másfajta spirituális szemlélődés, mindennek a lényege, és minden oldalon a hiteles tanítók ezt tanítják és mondják, a szeretet. Az önfeláldozó szeretet, hogy más emberré legyünk ennek nyomán, és jobban szeressünk másokat. És a második dolog, amit mondani akarok, hogy akármilyen szép és megható a szeretet himnusza, próbáld egy kicsit hallgatni most ezt a pársort a korintusi gyülekezet tagjainak. Emlékeztek, milyen a korintusi gyülekezet? Első három fejezet, széthúzás, pártoskodás a tanítók mentén. Utána ötödik fejezet, pereskedés, egymással pereskednek, aztán paráznaság, aztán felfúvalkodottság, büszkeség a báványimádásban. Emlékezünk, hogy milyen közösség. Halljátok az ő fülükkel ezeket a sorokat, hogy ők hogy hallják ezt? A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A korintusok csak irigykednek. A szeretet nem kérkedik. Ti csak kérkedtek. A szeretet nem fuvalkodik fel. Ja. A szeretet nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rúlja fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Értitek, hogy talál bele ez a korintusi gyülekezet tagjainak a szívébe? Mindent elmond, aminek ők az ellentéte. Hogy halljad először így, az egész életük viszálykodás, irigység és hasonlók rabságában telik. És akkor másodszor, hol van ez a szeretet? Pál magáról beszél, de meggyőződésem, hogy nem magáról beszél. Hallgass meg még egyszer ugyanezeket a sorokat, és gondolj Jézus Krisztusra. Róla szól, másodszor róla szól a korintusiak ellentéte, Jézusnak a valósága. Gondolj Jézusra, az életére, a szolgálatára, a halálára, és hallgasd újra. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Hát nem ilyen volt Jézus. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Jézus nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik, mondja Jézus. Vagy mondja Jézusról Pál, nem? Hogyan lesz ez a gyülekezet középpontja? Hogyan jutunk nagykorúságra? Hogyan épülhetünk fel szeretetben? Hogyan nőhetünk ki az önző, viszálykodó lelkiségekből? Pont akkor, amikor azt gondoljuk, hogy hát most növekszünk meg, most vagyunk, leszünk többek. Először úgy, hogy elismerjük, mi így soha nem tudtunk, és nem is tudunk szeretni. Soha. Egyszer egy pillanatig, egy jó pillanatunkban igen, de hogyan fedezzek el én bűnöket, amikor nekem vannak bűneim? Hogyan reméljek és higgyek én mindent valaki másra nézve, amikor magamra nézve sem tudom, hogy mit higgyek és mit reméljek? Hogyan tűrjek el mindent másnak, amikor türelmetlen vagyok, vagy magamat sem tudom eltűrni? És ezért ezek a sorok először annak a szeretetébe vezetnek minket, aki a maga áldozatos szeretetével, a kereszten, az ő halálában felénk gyakorolta és gyakorolja mindezt. Engedd, hogy először a szeretet himnusza Jézusról beszéljen most neked, és halljad így, hogy mikor ezben Jézus ott van az ő halálában, az ő a kereszten, érted meg értem, nem keresi a maga hasznát, hanem megy a keresztre. Érted meg értem, nem gerjed haragra, pedig haragra gerjedhetne. Érted meg nekem, meg neked nem rója fel a rosszat, amit felróhatna. Mert ő maga hordozza azt el. Érted meg értem, teszi, hogy utána azt mondja, elfedezem minden bűnödet. Érted meg értem, mondja, rád néz, meg rám néz, és azt mondja, hogy rád nézek, és a szeretetem alapján én hiszek és remélek mindent, amit te elgondolni sem tudsz, amit magadról hiszel. Én hiszem, hogy megvigasztaltatsz, én hiszem, hogy helyreállsz, én hiszem, hogy csodák történnek az életben, én hiszem, hogy lesz még belőled valami, én hiszem, hogy Isten közelsége és ereje megváltoztat téged. Én mindent elhiszek, remélek veled kapcsolatban, amit te magadtól soha nem tudnál, mert a Jézusi irántunk való szeretet mindent hisz és mindent remél, és mindent eltűr. Értitek? Ezt kell először innunk, majd újra és újra ahhoz, hogy ez valóság legyen. Egyre inkább a gyülekezetünkben. Befejezésül három konkrét dolog, amivel szeretnél valamit csinálni otthon. Hogyan táplálkozunk ebből folyamatosan? Az első, a három előtt, a nulladik. Azért kicsit kiélezem. Az első, hogy ha még soha nem találkoztál így Jézussal, hogy ő az, aki mindent elfedez. Hogy az ő halála az, ami által életünk lehet, hogy kegyelem van benne. Ha még soha nem ölelted úgy magadhoz, hogy ő az, akiben ott van a jövőd, a reménység, akkor az első, hogy fogadd el Krisztust. Engedd be a szívedbe. Engedd, hogy szeressen. Engedd, hogy megújítson. Engedd, hogy teljesen újat kezdjen benned. Ez a Szentlélek munkája. Ez a nulladik pont, ha soha nem volt, miért ne engednéd ezt ma? Csomóan itt ültök, többen. Itt kokettáltok Jézussal már egy ideje. Eljött a pont. Engedd. Engedd. Fogadd be Krisztust. Gyere ki a végén az ima szolgálatba. Mondd, hogy most be akarom fogadni Jézust a szívembe. Elég abból, hogy csak itt izélek. Hív az Isten szeretete, hogy higgyed már el neki végre, hogy csak általa lehetsz az, akivé ő teremtett, és akivé ő látni akar téged. És aztán a három pont a többieknek. A szeretet himnusza egy vers. Egy költemény, amit nem magyarázni kell, hanem magunkba szívni, magunkba engedni, amikor ritmusszerűen megy bennünk, hogy mindent hisz, mindent remél, mindent elfedez. Amikor a részünké válik, hogyan teheted? Úgy, hogy hallod, hogy meditálsz rajta, hogy visszamondod, hogy imádkozott. Három lépés. Először, ha recept, jövő hét, minden nap tedd meg, napi 15-20 perc, meg fogsz változni a végére, más leszel. Először olvasd el ezt a pár sort lassan, imádságos szívvel, és gondolkozz, hogy hogy volt ez igaz Jézus személyében. Nem rója fel a rosszat, türelmes, minden. Hogy volt ez igaz? Gondolkozz Jézuson. Hogy volt ez igaz az ő személyében? Aztán másodszor gondold ugyanígy végig, és imádkozz végig, hogy ez hogyan mutatkozik meg, vagy hogyan nem mutatkozik meg a te életedben. Légy tök őszinte. Hogy vagyok én a türelemmel? Hogy vagyok én a reménnyel? Hogy vagyok én haraggal, irigységgel? Nézd bele őszintén. Először, hogy Jézus hogyan szeret téged, másodszor, hogy te milyen vagy ebben, és harmadszor, hogyan valósulna meg ez az igazság most a te életedben valaki más iránt? Én állítom, hogyha ezt te végigcsinálod egy hétig naponta, ezt az imádságot ezekkel az igékkel, jobban fog szeretni a végén, mint ahogy szeretsz az elején. És ezért az úrvacsorában ünnepeljük azt, és engedjük azt, hogy Jézus a maga áldozatos voltával és szeretetével szeret minket. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a kegyelmet, köszönjük a közösséget, amit te teremtettél, köszönjük, hogy tagjai lehetünk Krisztus testének. Köszönjük neked, hogy testvérei lehetünk mindazoknak, akik Úrnak vallják Krisztust világszerte, hogy ez a test sokkal hatalmasabb, mint ezt gondolnánk, vagy fel tudnánk mérni. Köszönjük, hogy testvérei lehetünk a valaha élt összes keresztény embernek. Köszönjük, hogy hozzá tartozhatunk. Adorunk, hogy itt a gyülekezetben felismerjük és megértsük, hogy mit jelent ez. Segíts, Urunk, élni bölcsen és örömmel a nekünk adott ajándékokkal. Segíts szeretetben élni, a szeretet valóságában járni. Imádkozunk, Urunk, most a családjainkért különösen is. Segíts megélni ott is ezt a szeretetet, ahol sok a békétlenség, vagy a széthúzás, vagy a viszály. Imádkozunk a családokért a környezetünkben, itt Gazdagréten is. Imádkozunk, Urunk, hogy áld meg a mi városunkat, Budapestet, a mi magyar népünket, hogy minél több ember számára felragyoghasson ez a szeretet, az evangélium valósága. Könyörgünk, Urunk, hogy vigasztald a gyászolókat, gyógyítsd a betegeinket. Légy velünk, és hallgass meg bennünket, akkor is, amikor Jézus Krisztustól tanult imádsággal imádkozunk hozzád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.